hogy egy kifejezetten jó céget szerettünk volna építeni, minden szempontból. Tehát mind az ügyfelek szempontjából, mind a munkatársak szempontjából. Egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahova amellett, hogy mi is szeretünk bejárni, amikor még 3 fő cég volt, ezt szerettük volna megtartani a mai napig. És jó céget építeni, az pénzbe kerül, tehát hogy az mindig egy drága mulatság, és kevés ahhoz figyelni a bevételt, hogy nem abból tudjuk ugye ezeket a dolgokat finanszírozni, nem a nyereségből. Úgyhogy ez az egyik dolog, amiért egyfolytában összpontosítanunk kell egyébként erre a területre, mert ahhoz, hogy jó cég tudjunk maradni 20 fősen, és túl egyébként az 500 millió forintos árbevételen is, ahhoz át kellett helyezni egyébként a fókuszt.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésébe nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast következő epizódjában. Ha tetszik nektek, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornájára, azon a platformon, amelyiken hallgattok minket. Fejlődik a podcast, hiszen ezt az epizódot már videóban is tudjátok nézni YouTube-on. A mai vendégeim sztoria számomra már a felvezetés alapján is nagyon izgalmas. Többes számban fogalmaztam, hiszen ketten is vannak ma itt velem. Ez az első olyan adás, amikor nem csak egy vendéggel, hanem kettővel beszélgetek egyszerre. 2011-ben kezdték a vállalkozást, így megélték az elmúlt évtized felívelő gazdaságát. Ez idő alatt felépítettek egy több mint 500 milliós árbevételű céget, és nyilván az elmúlt években ők is szembesültek kihívásokkal, nehézségekkel, amikről beszélni fogunk később. A vendégeim Malatides Zsolt és Szegedi Tamás, a Laptopszaki Kft. Tulajdonosai. Srácok, örülök, hogy itt vagytok.
Köszöntöm a podcast nézőit és hallgatóit. Köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk.
Köszönjük szépen, üdvözlök én is mindenkit.
Bár a márkátok önmagában elég magyarázó, én alapvetően azt gondoltam, hogy laptop szaki, akkor ti biztos laptopokat adtok el, és akkor ennyi, de tudom, hogy nem csak erről van szó, úgyhogy kérlek titeket, hogy először arról meséljetek nekünk, hogy mégis mivel foglalkoztok, kiknek és mivel teremtetek ti értéket.
A mi történetünk az 12 évvel ezelőtt, ez 2011-ben indult, akkor 20-22 évesen egy 3 fős kis igazi startupként kezdtük. Kibéreltünk egy 28 négyzetméteres kis üzletet, egyébként éppen innen nem messze a belvárosban. Fel is újítottuk, és itt indult a laptopszakinak a története, úgyhogy igazi kis startup cégként kezdtük. Tele voltunk lelkesedéssel, előtte hetekig, hónapokig tervezgettük, hogy majd mit fogunk csinálni. És akkoriban egy fiatalos, innovatív és segítőkés céget álmodtunk meg, és a segítőkészség azért volt nagyon fontos, mert azt tapasztaltuk akkoriban a piacon fiatalon, mint vásárló, hogy a számítástechnikai cégeknél viszonylag mogorvák voltak általában az értékesítők, és mi szerettünk volna ezen változtatni, ezért megalapítottuk a laptopszakit. Ugye hozzánk gyerekkorunk óta közel állt a számítástechnika, úgyhogy adott volt, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni. És hát fiatalon még úgy van vele az ember, hogy ide nekem az oroszlánt is. Mi majd megváltoztatjuk ezt a piacot, és másmilyenek leszünk. Szóval úgy gondoltuk, hogy mi egy segítőkész, és egy innovatív cég leszünk ezen a piacon. És mivel akkoriban és manapság is a laptopok a legnépszerűbb eszközök a munka tekintetében, így kezdtük el a vállalkozást, így kezdtünk el laptop alkatrészekkel, tartozékok, webes kereskedelmével és laptopoknak a szervizelésével foglalkozni. Ugye akkoriban már nagy cégek voltak a laptop piacon, akik értékesítéssel foglalkoztak elsősorban, és mi nem láttuk azt, hogy erre a piacra teljesen új szereplőként ennyire fiatalon, azért nagyon kis tőkével be tudnánk törni.
Igen, ezért döntöttünk lényegében az alkatrészpiac mellett. Itt a rendelkezésre állott tőke az ezt tette lehetővé, illetve a tudásunk is úgy gondolom az ehhez a területhez volt meg, ezen tudtunk elindulni.
Értem, és akkor ez alapján ti nagyon fiatalon, 20-22 évesen kezdtétek a vállalkozást, tehát gondolom, hogy előtte nem nagyon dolgoztatok túl sok helyen. Ez, hogy érzitek, ez gát volt, vagy inkább sokkal inkább előny, mert nem szedtetek fel olyan berögződéseket, mintákat idézőjelben rossz munkahelyeken, amire építettétek volna ti is a bizniszt?
Akkoriban azt hiszem, hogy előny volt, hiszen nem volt félnivalónk, és nem éreztük úgy, hogy ne tudnánk valamit. Ugye fiatalon még nem tudja az ember, hogy mit nem tud. Aztán később rájön arra, hogy talán napjainkban igaz ez a leginkább, hogy amikor már felnő a vállalkozás egy bizonyos szintre, ott azért már hasznos lenne, hogyha az ember látott volna jó vezetői mintákat, szervezéssel, folyamatokkal kapcsolatos dolgokat máshonnan. Ez az, ami nekünk nem volt meg, de ahogy alakult, ahogy telt az idő, igyekeztünk minden szinthez, minden lépcső, amit meg kellett ugrani, felvenni azt a tudást, vagy megtanulni azt a tudást, ami szükséges volt ahhoz, hogy azt az adott lépcsőfokot meg tudjuk lépni.
Igen, ez a kezdet leginkább azt mondom, hogy ösztönös volt, és hogy ahogy haladtunk előre, egyre jobban. Talán egyébként tényleg a manapság lenne egyre nagyobb szükség arra, hogy akár mondjuk egy múltis tapasztalat, néhány év múltis tapasztalat, az biztosan segítség lenne, akár mondjuk egyébként a pénzügyek területén, de bármilyen más területen is egyébként így a cégépítés során.
Ugye tudjuk azt, hogy mivel foglalkoztok, illetve a bevezetőben én mondtam, hogy mekkorára nőttetek itt az elmúlt bő 10 évben. Erről mégis ti is mondjatok pár dolgot, hogy mekkorák vagytok most bevételben, létszámban, és mondjuk nyereségesség tekintetében, hogy néz ki a laptopszaki.
A csapatunk jelenleg 20 fős. A szakterületünkön mára abból a 3 fős kis startupból egyébként számunkra is sokszor hihetetlen, de az egyik legnagyobb szereplője lettünk ennek a kifejezetten laptopokkal foglalkozó piacnak. Az árbevételünk a tavalyi évben 500 millió forint felett volt, ahogy te is mondtad a bevezetőben. A nyereség tekintetében pedig nagyjából minden évben körülbelül 10-12% körüli nyereséggel tudunk dolgozni. Ez alól kivétel volt a 2022-es év, vagy a tavalyi év, de erre azt hiszem, hogy majd később még úgyis visszatérünk.
Így van, és mondtad, hogy mindig volt ez a 10-15%-os nyereségesség, meg korábban, amikor mi beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy igazából szinte mindig, vagy talán mondhatjuk, hogy tényleg mindig minden évben sikerült nyereségesnek lenni. Ez tudatos volt, tehát kifejezetten figyeltetek erre már az elején, vagy inkább az elején ez így sikerült, és akkor később kezdtetek el erre kifejezetten energiát, meg figyelmet fordítani, hogy nyereséges legyen a cég.
Én azt gondolom egyébként, hogy a kezdetekben inkább, ahogy szerintem elég sok vállalkozó így van ezzel, egy erősen bevételre összpontosító volt a hozzáállásunk, az volt a fő mérőszám, amit egyébként néztünk, és az első éveknek az ösztönös döntései hozták egyébként, illetve magának a piacnak a működése az, hogy ez a 10-15% környéki nyereség így realizálható volt az első években, és utána az évek folyamán egyre több olyan, akár mérőszámot kellett bevezetnünk, egyre több olyan döntést kellett meghozzunk így az év során, ami biztosítani tudta, hogy ez egyébként a növekedés mellett meg is maradjon. Tehát ne az legyen, hogy többet dolgozunk, akár mondjuk 20-25-30%-kal az árbevételért, és utána ott ülünk mondjuk a tavalyi évvel 100%-ban megegyező nyereséggel a végén. Úgyhogy is az elején inkább a kevésbé volt tudatos, mostanában pedig egyre tudatosabban figyelünk erre, hogy ez tartható legyen.
Ugye mondtad, hogy az elején, mint minden vállalkozó, bevétel fókusszal dolgoztatok. Ez azért érdekes, mert épp azt hiszem tegnap került ki a legújabb podcast epizód, az első olyan epizód, amikor egyedül beszélek, és ott annak pont ez volt az egyik témája, hogy a bevétel és a nyereség szemlélet, és hogy mi a különbség a kettő között, meg hogy miért fontos egyáltalán ez a nyereségfókusz, nyereség szemlélet, amellett, hogy persze a bevételre figyelni kell. Ha már erről beszélünk, hogy mit gondoltok, hogy szerintetek miért fontos az, hogy nyereségfókusz legyen, miért nem elég csak a bevételre fókuszálni? Mit gondoltok ezzel kapcsolatban? És Még egy kérdés, hogy volt-e nálatok kifejezetten egy olyan pont, amikor valami miatt átkapcsoltatok, és felfedeztétek, hogy hoppá, hát nyereségre is kell fókuszálni, nem elég az, hogy bevétel van és növekedünk?
Hát itt ezt több oldalról meg tudom közelíteni egyébként ezt a kérdést. Ami az eleje óta jelen van, én azt gondolom, itt a Zsolt nevében is mondhatom, az az, hogy egy kifejezetten jó céget szerettünk volna építeni, minden szempontból. Tehát mind az ügyfelek szempontjából, mind a munkatársak szempontjából. Egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahova amellett, hogy mi is szeretünk bejárni, amikor még 3 fő cég volt, ezt szerettük volna megtartani a mai napig. És jó céget építeni, az pénzbe kerül, tehát hogy az mindig egy drága mulatság, és kevés ahhoz figyelni a bevételt, hogy nem abból tudjuk ugye ezeket a dolgokat finanszírozni, nem a nyereségből. Úgyhogy ez az egyik dolog, amiért egyfolytában összpontosítanunk kell egyébként erre a területre, mert ahhoz, hogy jó cég tudjunk maradni 20 fősen, és túl egyébként az 500 millió forintos árbevételen is, ahhoz át kellett helyezni egyébként a fókuszt. Nem volt ennek, én azt gondolom, egyébként egy ilyen éles határvonal. Amikor ez megtörtént, ez így szép fokozatosan, hogy egyébként növekedtünk, és növekedett a komplexitás, így a pénzügyi területen is, igényelte azt, hogy egyre nagyobb komplexitásnál nem lehet megérzésből dönteni. Tehát ott egyre több számot kell bevezetni, kezdve az apró mondjuk KPI-októl, amit mondjuk a menedzserek, szupervájzorok figyelnek, egészen a komplexebb mutatókig, amit mondjuk egy negyedéves zárás után, vagy a tárgyot lezárt hónap után meg tudunk nézni. Úgyhogy ez talán egyébként így az egyik, mondhatni, a legfontosabb szempont. Olyan vállalkozónak tartom a magunkat, akik szokták mondani, hogy utoljára ülnek az asztalhoz, vagy utoljára esznek, de motiváló számunkra is egyébként így több mint 10 év vállalkozás után, sőt azt tudja tartani a motivációt, hogy érezzük azt, hogy egyébként ezt megéri csinálni, mert maga a vállalkozás azt gondolom egyébként főleg így a magánéletben a lemondásokkal jár, és az embernek érezni kell az év végén így végeredményként azt, vállalkozóként is, hogy megéri egyébként ezt az egészet csinálni, és többek között ez a két fő szempont, ami miatt folyamatosan ott van a szemünk azon, hogy ne csak csináljuk, hanem megérje is ezt az egészet csinálni. Nem csak nekünk, a kollégáinknak is.
Így van, illetve hogyha magát az árbevételt, vagy így a cégnek a növekedését nézzük, akkor 3 szakaszra lehet osztani a laptop szakinak a folyamatát. Volt az első időszak, ez nagyjából az első 3-4 év, amikor ez egy ilyen igazi startup korszak, mindent mi csináltunk, éjjel-nappal dolgoztunk, alig aludtunk, és ahogy növekedett a cég, igyekeztünk mindent megtanulni, de itt még úgy igazán nem érdekelt minket a profit, csak az érdekelt, hogy folyamatosan nőjön az árbevétel, és ebben az időszakban minden profitot igyekeztünk visszaforgatni a cégbe, árukészletbe, hogy folyamatosan tudjunk növekedni, volt egy havi bérünk, de mi még alig kerestünk egyébként valamit a cégből, mert minden profitot, minden nyereséget visszaforgattunk a cégbe, és ebben az első pár évben, ebben az első szakaszban így sikerült minden évben szinte megduplázzuk a bevételünket. Aztán volt egy második szakasz, amikor már egy kicsit nagyobb cég lettünk, 10 fő, körülbelül itt értük el a 10 fős létszámot, és akkoriban el kellett kezdeni szervezni a folyamatokat, el kellett kezdeni szervezni a működést, hogy jól működjön egyáltalán a cég, és szervezetet elkezdtük itt felépíteni, tehát folyamatosan bővíteni a csapatot, és itt alakult ki ez az átlagosan évente körülbelül 12-15%-os növekedés, tehát itt azért lassult a növekedése a cégnek, és hát a harmadik szakasz pedig a mostani szakasz, ami 2020-tól egészen napjainkig köthető. Itt ugye volt ebben az elmúlt 3 évben minden, nekünk ez az elmúlt 3 év így a válságkezeléssel telt, vagy a folyamatos átszervezéssel, folyamatos újraszervezéssel, és ez már ebből üzleti szempontból is egyébként egy jóval izgalmasabb időszak. Itt ebben a Covid időszakban, hogyha ezt is két részre bontjuk, akkor volt a 2020-21-es év, amikor ugye kitört a járvány, pandémia, lezárások, és akkor át kellett teljesen szervezzük a céget. De mi ebből a helyzetből gazdasági szempontból jól jöttünk ki, körülbelül 60%-ot növekedett a cég, ami megint felhozta újra azt a kihívást, amit a második szakaszában a cégnek, hogy újra kell szervezzünk mindent, a raktározást, a létszámot, a folyamatokat. Szóval minden egyes ilyen nagyobb növekedésnél újra kellett értelmezzük, és újra kellett tervezzük az egész folyamatnak, és az egész cégnek ilyen szempontból a működését. Nyilván ez azért nehéz, mert közben már működik a cég, jönnek az ügyfelek, ki kell szolgáljuk az ügyfeleket, meg kell tudjuk csinálni azokat a munkákat határidőre, amiket elvállalunk, és közben át kell szervezzük úgy a céget, hogy ahhoz a mérethez megfelelően föl is tudjuk nőni. És bár sikerült, azt hiszem, hogy megugorjuk ezt az elmúlt 2-3 évet, egyértelműen vállalkozói szempontból ez volt a legnehezebb szakasz nekünk, úgyhogy, de itt tanultuk a legtöbbet is, nyilván egy ilyen periódusban nagyon sokat tanul az ember, nagyon gyorsan történnek a dolgok, és nagyon gyors üzleti döntéseket kell hozni, nincs annyi idő megfontolni ezeket, és ez menet közben azért néha nehéznek és veszélyesnek tűnik.
Több ponton is tudok csatlakozni azokra, amit mondtatok. Ugye először Tamás mondtad, hogy eldöntöttétek, hogy ti jó céget akartok, ahhoz meg nyilván pénz kell, tehát egyrészt ahhoz, hogy a jó cég, tehát az emberek meg legyenek fizetve, legyen normális irodátok, stb., meg hogy akkor tudtok ugye ti is arra fókuszálni, hogy ez működjön, hogyha ti is tudtok aztán elég pénzt hazavinni. És igazából, ha visszagondolok a korábbi podcast beszélgetésekre, ez rendszeresen visszatérő gondolat, akár már az elsőben mondta Egerszegi Krisztián, ugye a Mini CRM-nek az egyik tulajdonosa, ő is talán kifejezetten így is fogalmazott, hogy egy jó cég az nyereséges cég. Aztán ugye itt volt Forrai Niki, itt volt nemrég Sándorfi Adrián, mindannyian azt mondják, hogy szeretnének egy jó céget, szeretnék azt, hogy a kollégák jól érezzék magukat, és hát ehhez pénz kell, nem mellesleg szeretnének ők is hazavinni minél több pénzt, és ugye ez csak úgy működik, hogyha nyereséges a vállalkozás, úgyhogy abszolút tudok erre kapcsolódni, amit mondtál.
Sőt, úgy gondolom, hogy kiegészítve ezt a gondolatot, hogy egy szint felett magának a növekedésnek is egy szükséges része az, hogy lehetősége nyílik az embernek egy árbevételi szint felett, egy nyereség szint felett arra, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik már nem feltétlenül az operatív működésben vesznek részt, hanem lényegében a növekedésbe tudnak mellénk állni, és immáron akkor nem ketten vagyunk felelősek így a stratégiáért, a növekedésért, hanem olyan emberekkel tudunk együtt dolgozni, akikkel előre tudunk menni.
Itt akkor gyakorlatilag arra gondolsz, hogy már nem csak olyan munkaköröket hoztok be, akik termelnek mondjuk bevételt, hanem olyanokat is, akik a stratégiában, ahogy mondtad, hozzá tudnak járulni, akár
így van, igen.
Vagy munkavállalóként, akár tanácsadóként, stb. Ez tök jó, amit mondasz, mert ugye én pont így működök az ügyfelekkel, tehát kifejezetten nem tudok nekik segíteni termelni, viszont a visszajelzések alapján működik, mert a controllingból olyan dolgokat hozunk ki aztán üzletileg is, hogy egyszerűen növekedést is segíti ez. Még egy gondolat ide, hogy volt már szerencsém dolgozni 2 milliárdos vállalkozóval is, és nagyon érdekes, hogy ők is igazából így gondolkodnak, hogy oké, hogy nagyon sok pénzt keresnek ők már, mert milliárdos nyereséget termelnek évről évre, de hogy őket se csak ez mozgatja, hogy akkor legyen még több, hanem hogy azért ezen vállalkozások mögött már nagyon sok ember van, ők azért sok emberért tartoznak felelősséggel, és ugye ott is nem csak azért fontos, hogy nyereséges legyen a cégük, hogy nekik legyen egy újabb autójuk, hanem tényleg azért ott a felelősség az, hogy az embereket megfizessék, tudják növelni a béreket, a munkakörülményeket, stb. Tehát, hogy tényleg fontos, hogy jól működjön a cég. Aztán most felét fordulok, Zsolti, mert te is, amiket mondtál, erre is tudok kapcsolódni. Ugye mondtad, hogy 3 korszakotok volt igazából, és hogy ez a harmadik korszak, ez teljesen más, ez a legtanulságosabb. Ahogy növekedtek, úgy változnak azért a körülmények, meg az, hogy nektek mit kell csinálni, mert ahogy mondtad, az elején ebben a kis és startupos korszakban igazából mindent ti csináltatok, nem nagyon volt pénz arra, hogy kiadjátok a munkákat, bevonjatok valakiket, és épp van egy ügyfelem, aki hasonló helyzetben jár, épp tegnap volt az egyik konzultációnk, és akkor mondta, hogy mostanában sikerült növekedniük, látjuk a számokból, hogy nem csak bevételben, hanem árésben, fedezetben, nyereségben, és most már teljesen más mozgásterük van, és hogy milyen jó az, hogy most már nem nekik kell mindent megcsinálni, hanem kiadják a kisebb feladatokat, és ők tulajdonosként, vezetőként tudnak sokkal nagyobb hozzáadott értékű feladatokkal foglalkozni. És hogy érzem, amit mondasz, mert van, aki tényleg ebben a cipőben jár, és nagy lépés ez egy vállalkozó életében. És akkor ugye mondtad a végén, és akkor szerintem térjünk is rá erre a témára, a válságkezelést, mert mondtad, hogy azért itt az elmúlt 2-3 év, ahogy mondtam, ugye az elmúlt évtized mondjuk ti pont a növekedésbe születtetek bele, de azért az utóbbi években meg kihívásokkal találkoztatok. ezzel kapcsolatban miket hoztatok ma itt nekünk? Milyen kihívások voltak? Mennyire voltak azok nehezek? Milyen pénzügyi hatása volt ennek? Volt esetleg olyan érzésetek, olyan irányokat láttatok-e, hogy probléma jöhet konkrétan pénzügyileg a cégben, mert olyan tendenciák vannak? Mit hoztatok ezzel kapcsolatban?
Hát, hogy említettem, ugye ha három szakaszt nézzük, akkor az elsőben azért volt egy kicsit könnyebb dolgunk, mert mindent mi csináltunk, és amikor az ember mindent magának csinál, akkor nagyon gyorsan tud változtatni a dolgokon, és közvetlen ráhatása van a dolgokra. Ezért is mondják azt, hogy egy kis motorcsónak sokkal gyorsabban fordul, mint egy nagy hajó. És ahogy növekszik egy cég, úgy fokozatosan épültek ezek a kihívások, és fokozatosan tanultunk bele mi is az adott lépcsőfokoknak, az adott szinteknek a megoldásaiba. Szedtük fel folyamatosan a tudást, igyekeztünk tanulni, képezni magunkat, mindenféle szempontból, minden helyről olyan tudást szerezni, ami ezt lehetővé teszi, hogy tovább tudjunk lépni. Viszont a 2020-as év az azt hiszem, hogy üzletileg mindenkinek nagy kihívást jelentő év volt. Ugye itt kezdődött a koronavírus, és nekünk annyiban volt egy kicsit speciálisabb a helyzetünk, hogy mivel a koronavírus, tehát a COVID-19 Kínából indult, mi pedig Kínából szerezzük be az alkatrészeinket, illetve ott gyártják a saját márkás termékeinket is. Nekünk már nagyjából az év elejétől kezdve, tehát márciusban történtek itthon a lezárások, nekünk nagyjából az év elejétől kezdve el kellett kezdjük figyelni, hogy ott mi a helyzet, hogy milyen leállások vannak, a beszállítók tudják legyártani azokat a termékeket, amiket rendelünk. Úgyhogy abból a szempontból nem ért minket váratlanul ez a helyzet, hogy ott már láttuk, hogy mi fog történni. És ugye nagyon mondták azt, hogy hát Európában ennek nem lesz komoly hatása. Azért elkezdtünk felkészülni arra, hogy na jó, de mi van, hogyha mégis? Mi van, hogyha mégis ugyanaz fog történni, mint akkoriban a kínai helyzet? Ami ugye így az interneten látva a képeket, a videókat, hát azért nem tűnt valami túl biztató helyzetnek. Úgyhogy itt a 2020-as évnek az elején igyekeztünk egy olyan forgatókönyvet kidolgozni, amivel ha mégis beüt a krak Magyarországon is, akkor lesz valamilyen tervünk, hogy hogyan fogunk ennek neki látni. És hát március 8-án meg is érkezett a bejelentés, hogy lezárják az országot. Ugye csak, ha jól emlékszem, akkor csak úgy lehetett akkor kimenni az utcára, hogyha valaki igazolni tudta azt, hogy munkavégzés szempontjából megy. Nagyon sokan ugye home office-ba kezdtek el dolgozni, és mi is rövid idő alatt át tudtuk szervezni a céget. Azt könnyen felmértük, hogy mivel nekünk az üzletünk, ami egyben a szervizünk is, bonyolítja a forgalmunknak egy jó részét, körülbelül az 50%-át, azt könnyen felmértük, hogy nekünk valamit ki kell találjunk arra, hogyha az emberek nem tudnak eljönni az üzletbe, és nem fognak közlekedni az utcán, valahogyan mégiscsak el kell érjük őket. És mi ugye webshopként működünk elsősorban, és az üzlet az egy átvételi pont, vagy egy szaküzlet ilyen szempontból, és ott működik a szervizünk is. Ott van készleten az alkatrészeinknek a többsége, tartozékok alkatrészeinknek a többsége. És volt már két évvel, néhány évvel ezelőtt indítottuk a telefonos és a csetes ügyfélszolgálatunkat, de nagyon hamar felismertük azt, hogy itt most bizony az online világ lesz az, ami meg fog tudni menteni minket ebből a szempontból. Úgyhogy három értékesítő kollégát az üzletből egyből átszerveztünk az online területre, ami azt jelentette, hogy home office-ba mentek, és gyakorlatilag ez egy pénteki napon egyeztettünk erről, és hétfőn már felállt ez az új online csapat, és fogadtuk a hívásokat. Reggel 6 órától este 10 óráig működtünk, tehát két műszakos munkarendet vezettünk be. Igyekeztünk olyan megoldást találni erre az időszakra, ami lehetővé teszi azt, hogy azt a bevétel kiesést, amit az üzlet valószínűleg el fog szenvedni, azt valamilyen formán vissza tudjuk hozni. Arra viszont nem számítottunk, hogy ilyen mértékben meg fog ugrani a forgalmunk. Egyrészt köszönhető annak, hogy két műszakba kezdett el az online csapat dolgozni, másrészt pedig nagyon sokan elkezdtek otthon home office-ban laptoppal dolgozni, és ugye mivel mi ezen a területen dolgozunk, sok laptophoz kellett töltő, akkumulátor, szóval olyan alkatrészek, amiket mi forgalmazunk, és néhány hét alatt látható volt, hogy ez jelentős forgalomnövekedést fog, árbevételnövekedést fog nekünk okozni, amit akkor nem így él meg az ember, amikor éppen ez történik, hanem akkor ugye el kell kezdeni azzal foglalkozni, hogy egyáltalán legyen elegendő árunk, amivel ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket. Úgyhogy ez volt a másik nagy kihívás, hogy be tudjuk szerezni azokat a termékeket a partnerektől, a külföldi partnerektől. És hát Kínában ugye itt már akkor tombolt a koronavírus, és nagyon nagy leállások voltak. Úgyhogy ez a kettő nehézség egyszerre jelentkezett. Át kellett szervezni itthon a cégnek erre az online működésre a folyamatait, és be kellett szerezzük azokat az árukat a külföldi, a távol-keleti partnerektől, akiknél ugye egy komoly, jelentős lezárás volt. És ugye, mivel mindenki hasonlóan gondolkodott ebben az időszakban, ezért a logisztikában, tehát az áruszállításban is egy nagyon komoly terhelés alakult ki. Szóval ez egy komoly időszak volt ebből a szempontból, de nagyon örülünk annak, így utólag visszanézve már úgy értékeli ezt az ember, hogy 60%-ot növekedett az árbevételünk, de amikor ez elindult, akkor még messze nem nézett ki ilyen jól ez a dolog.
És hogy egy fél szóval hozzácsatoljam a nyereségességet, tehát hogy az előző témához is kicsit tudjunk kapcsolódni, hogy nagy magabiztosságot jelentett, én azt gondolom magunknak így a tervezéskor az, hogy így az évek folyamán olyan tartalékkal rendelkezett a cég, amivel tudtuk azt, hogyha adott esetben mondjuk, nem tudom, 4 órában nyithat ki csak az üzlet, vagy máshogy intézzük a beszerzésünket, vagy lesznek olyan kollégáink, akik mondjuk nem tudom, néhány hétig, akár hónapig nem tudna bejönni dolgozni az üzletbe, és nem tud nekik feladatot adni, akkor is kitűztük célként azt, hogy úgy fogjuk végigvinni ezt az időszakot, hogy ugyanazzal a csapattal folytatjuk majd, akivel a válság elején neki mentünk ennek a válság időszaknak, és ehhez pedig szükséges volt az, hogy olyan tőkével rendelkezzünk lényegében, ami ezt lehetővé teszi. Azért is döntöttünk egyébként így, mert úgy láttuk, hogy ez egy versenyelőny tud lenni majd, amikor már tisztázódik a helyzet. Azért az látható volt, hogy valami biztosan fog történni néhány hónapon belül, egy éven belül, és azt gondoltuk, hogy amikor majd újraindul az élet, akkor az abszolút egy versenyelőny lesz, hogy mi nem akkor állunk neki toborozni, vagy betanítani a kollégákat, hanem azt a jó csapatot, amit évek alatt felépítettünk, és rengeteg munka, illetve pénz van abban, hogy ezt felépítettük, ezt meg tudjuk őrizni.
Ugye mondtad, hogy a megtakarítás milyen fontos volt, tehát volt egy pénzügyi mozgásteretek egy nehéz helyzetben. Ez azért érdekes, mert említettem az előző podcast adás, amiben arról beszélek, hogy miért fontos szerintem a nyereség, és ott ennek az egyik pontja kifejezetten az, hogy a megtakarítások képzése, és pont én is erre gondoltam ott, hogy igazából kell a megtakarítás, mert lehet, hogy évekig nincs rá szükséged, de amikor bejut egy olyan nehezebb helyzet, akkor igenis eldöntheti azt, hogy fennmarad-e a vállalkozásod, hogy van-e pénzügyi mozgástered, vagy nincs. A másik dolog, amit mondtál, hogy gyakorlatilag ti nem léptetek a fékre ebben a nehéz helyzetben, hanem még akár a gázra is léptetek, mert próbáltatok alkalmazkodni és előre menekülni, nem az, hogy visszahúzódni, levágni a költségeket, és akkor majd kivárunk valahogy, aztán lesz valami. És épp ezt mondta Markovics Béla is, amikor beszélgettem vele a podcastben, hogy ő még az előző válságról beszélt, a 2008-2009-es időszakról, de hogy gyakorlatilag ő akkor felvett azt hiszem 8 értékesítőt a válságos helyzetben, és elkezdett menni előre, bár nem látta, hogy hol fog kikötni, de ő valahogy bízott abban a megérzésében, hogy nem szabad levágni a marketinget, meg az ilyen jellegű költéseket, hanem egyszerűen még rálépett egy lapáttal, és akkor igazából nyertesen jött ki ebből a helyzetből, és ha jól értelmezem, nálatok is ez volt a helyzet, hogy gyakorlatilag versenyelőny lett aztán az, hogy ti akkor alkalmazkodtatok, és nem visszahúztátok magatokat a páncélotokba.
Így van, igen. Igen. Ez mindig az idő dönti el, nyilván utólag nézve ezek egyszerű és jó döntésnek tűntek, ott ezt láttuk jónak ebben a helyzetben, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jónak is bizonyult így utólag visszanézve.
Így van, abban az egyben biztosak voltunk, bár nem válságban kezdtük a vállalkozást. Ugye a 2011-es év az már, amit említettél, a 2008-as válságnak az már a vége volt, tehát ott már szerintem konkrét pénzügyi válságról nem beszélhetünk, de azt megtanultuk nálunk okosabb emberektől, hogy abban biztosak voltunk, hogy csak azok a cégek fognak egy ilyen helyzetet túlélni, akik tudnak alkalmazkodni ahhoz az adott környezethez és ahhoz az adott változáshoz. Úgyhogy ezt gyorsan felmértük, hogy akkor fogunk tudni pozitívan kijönni ebből a helyzetből, hogyha mindent megteszünk azért, hogy adott esetben fennmaradjunk, tehát hogy megmaradjon az az árbevétel, amit az előző években elértük, és ha már úgy alakult, hogy minket kedvezően érintett ez a helyzet, ami még egyszer mondom, az elején azért nem tűnt ennyire biztatónak, akkor igyekezzünk belőle kihozni a legjobbat.
És egy kicsit másabb vizekre elveznék itt az üzletetekkel kapcsolatban, hogy hogyan néz ki üzletileg. Arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan gondolkodtok, üzletágakban gondolkodtok. Ugye van a szerviz, van az online-offline rész, hogy ezzel kapcsolatban mit osztanátok meg, illetve hogy ez megosztik a kettőtök között, vagy kiviszi ennek az operatív részét, hogy osztjátok meg egymás között a munkát.
Igen, üzletágakban gondolkodunk. Ez se volt egyébként mindig így, főleg amikor ugye hárman indítottuk magát a céget. A mai nap ugye ketten a Zsolttal vagyunk tulajdonosok, alapítók a cégben, és néhány évvel ezelőtt kezdett körvonalazódni bennünk, amikor elkezdtük kialakítani a menedzser csapatunkat, tehát a középvezetői csapatunkat, hogy nem jó döntés az, hogy egy középvezetőnek több irányba kell megfeleljen, több felettese, főnöke van, és ez alapján kezdtük egyébként szétosztani a csapatokat. Nem titkolt dolog egyébként, hogy Balogh Péterrel tartottunk egyébként egy konzultációt, ebben a témakörben beszélgettünk, és ott jött ez a szikra, hogy egyébként, hogy másokban is vagyunk jók Zsolttal, szerintem tök jól kiegészítjük egyébként egymást így a cégen belül, és ez szerint osztottuk szét egyébként egymás között az üzletágakat, területeket. Kérdésedre válaszolva, igen, tehát üzletág területek vannak, van B2B területünk, van szerviz területünk, van online területünk, van offline kereskedelmi területünk, illetve vannak azok a back-office-os területek, mint például a beszerzés, marketing, fejlesztés, amiket szintén egyébként szétosztottunk egymás között, és ezekért külön-külön felelünk így a hétköznapi operatív működés során. Aztán természetesen nekünk is vannak olyan közös meetingeink, amit ketten szoktunk tartani, és akkor ilyenkor tudjuk így egybe látni az egész képet, és beszéljük át azt, hogy merre tovább.
Így van, és hát ahogy a korszakokra lehet osztani a cég növekedését, igen, úgy ezeket a csoportoknak, vagy ezeknek az egységeknek a kialakulását is tehát így föl lehet osztani. Az első időszakban, amikor ugye még mindent mi csináltunk, és elkezdett növekedni a cég, tehát elkezdtünk néhányan lenni, akkor hát még szintén hasonlóan hozzánk mindenki mindent csinált. Itt az értékesítő csapat még, mivel webshopként is működünk a legeleje óta, itt az értékesítő csapat még itt még nem is beszéltünk csapatról, értékesítő kollégák, az elején még ők vették fel a telefonokat az üzletben, ők készítették össze azokat a csomagokat, amiket kiküldünk futásszolgálattal, a szervizes munkáknak egy jó részét egyébként még az üzletben az értékesítő kollégák végezték el, és ahogy folyamatosan növekedett a cég, úgy tudtuk egyre kisebb egységekre bontani, amikor már volt akkora árbevétel, illetve volt akkora volumen ezeknek a csapatoknak, hogy elkezdtek kialakulni külön ezek a részlegek. Tehát volt először az üzlet, ott volt az értékesítés és a szerviz, ez ami a legeleje óta megvan már a cégben, és akkor így alakult ki fokozatosan, akik a csomagokkal foglalkoznak, logisztikával foglalkoznak, termékbeérkeztetéssel foglalkoznak, így alakult ki a back-office-os háttércsapatunk, akik a webshop termékeivel foglalkoznak, fotózással, termékfeltöltéssel, és egyéb ilyen adminisztratív jellegű webshopos munkákkal, és a szerviz is bővült, először egy egyfős szervizzel kezdtünk, ez ma már egy 4 fős szervizt jelent. Nyilván azóta nagyon sokat dolgoztunk a hatékonyságon, itt eleinte nem kellett olyan nagyon sok gépet megjavítani, úgyhogy egészen másképp működött a folyamat. Ez ma már egy ilyen szempontból, akkori szemmel nézve már egy jó működő gépezet. Nyilván, hogy az ember halad előre az időben, mindig visszatekint az előző időszakra, és észreveszi, már tanult belőle, észreveszi azokat a hiányosságokat, amiket már akkor is észre lehetett volna venni, de hát akkor még nem volt meg ehhez a tudásunk. A munkamegosztás szempontjából a Tomi, ő mérnök informatikus programozó, így a cégben ő a menedzser típusú ember, ő az a karakter, aki ezt a vonalat képviseli, rendszerekben, folyamatokban szeret mindig gondolkozni, aminek egy fejlődő vállalkozásnál, különösen nagy szerepe van. Engem pedig leginkább a stratégia, a marketing, az innováció, az ügyfélszerzés, a növekedés, ez az, ami motiválnak elsősorban.
Most nagyon szépen elmondtátok, meg részleteztétek is, hogy milyen területek vannak, gondolkodtok üzletágakban, B2B, B2C rész, van a szerviz, van a kereskedelem, és akkor kicsit eveznék a controlling irányába, hogy mennyire figyelitek ezeknek külön a számait. Ugye vannak ezek közül, amik bevételt termelő területek, meg vannak, amik kiszolgálják mondjuk ezeket a termelő területeket. Mennyire van külön kezelve nálatok akár a bevételi számok, árések, költségek, mennyire vagytok ezzel kapcsolatban tudatosak?
Mint ennél a kérdésednél is visszatudnék kanyarodni így az elejére a vállalkozásnak, illetve egy a laptopszakinak, hogy jelenleg több irányból is figyeljük a számokat, de nem volt ez mindig így. Tehát a vállalkozás elején, amikor az abszolút értelembe vett ár bevétel növekedés volt szem előtt tartva, és csak azt néztük, nem volt talán se időnk, se motivációnk arra, hogy kialakítsunk akár, nem tudom, dashboardokat, kimutatásokat, és őszintén szólva egyébként szükségességét sem éreztük, mondjuk úgy, hogy tapasztalatlanok voltunk ezen a területen. Mára viszont így a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mennyire szükséges az, ugye, amit említettem már, hogy a bevétel növekedésével legalább megtartani, vagy jobb esetben növelni tudjuk egyébként a profitunkat, mennyire fontos az, hogy kellően jó mérőszámokat tudjunk kialakítani, hiszen nem elég, hogy létrehozunk mondjuk akár egy új csapatot, ahova új munkatársakat veszünk fel, ami egy vállalkozásnál ugye a maga bérköltség az egy jelentős részét képzi az összes költségnek, ezért nem mindegy, hogy van hasznosítva az a munkaerő, aki dolgozik a cégben. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, vannak területekre bontott KPI számaink, mindenféle dashboarddal, amit mára leginkább egyébként már a supervisorok vagy a középvezetők néznek. Legyen ez mondjuk, nem tudom, egy javítási idő a szervizben, vagy egy konverziós arány az értékesítésben, elvárt mondjuk árrész cél a beszerzésben, ilyenekre gondolok. Ezen felül pedig nézzük az egyes üzletágaknak így a komplett számait is, nem tudom mennyivel változott mondjuk az előző év azonos időszakához képest mondjuk a B2B üzletág. Több terület is van, amin egyébként ott tartjuk a szemünket. Egyfolytában dolgozunk például az árfolyam kockázatnak a csökkentésén, hiszen ugye importtal foglalkozó cég vagyunk, úgyhogy nagyon fontos dolog az, hogy ahhoz, hogy tervezhető legyen a kiadásaink, ahhoz, hogy egy fix LAB-val tudjunk számolni így az évre, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy egy tervezhető árfolyammal is tudjunk számolni, és ugye ez pedig szükséges az, hogy legyen olyan tőkénk, amit akkor tudunk átváltani, amikor mi szeretnénk, és nem akkor, amikor szükséges az. Ezek mellett pedig én azt gondolom, hogy elég szorosan vezetjük így egy KKV-hoz képest a pénzügyeinket. Nagyjából egy pár napos csúszással látjuk a saját belső rendszerünkben a pénzügyeinket, illetve tárgyhót követő nagyjából 10-12-e környékén pedig egy viszonylag komplex kimutatást tudunk készíteni arról, vagy látunk arról, hogy az előző hónap mit tudott, merre megyünk, milyen irányba tartunk. Úgyhogy nagyságrendileg így.
Így van, és ahogy a Tomi is említette, azért ez sem volt mindig így. Az elején nem figyeltük ennyire az árbevételen kívül a számokat. Egyetlen dolog volt, azt hiszem, ami a legeleje óta velünk van a pénzügyek terén, hogy viszonylag konzervatív szemléletet követtünk a pénzügyi területen. Mindig hittünk abban, hogy a céges költségvetés az ugyanolyan, mint egy otthoni kassa. Addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér, azaz, hogyha olyan pénzt költünk el, amit nem termeltünk meg, amit nem állítottunk elő, akkor előbb-utóbb problémáink lesznek, és ebben nagyon hittünk az eleje óta. Ebben azért viszonylag szigorúak voltunk, annak ellenére, hogy még nagyon kis cég voltunk, de az tiszta sor volt, hogy ahhoz, hogy növekedni tudjunk, és ahhoz, hogy jó működő cégünk legyen, a pénzügy az egy nagyon fontos terület, amire ilyen szempontból legalább a legminimálisabb módon is, de figyelnünk kell, hogy jó működő cég lássunk.
Igen, indultak mellettünk egyébként vállalkozások így az elmúlt 12 évben, és talán amit egyébként meg lehet figyelni, és ezt tényleg csak ösztönösen másképp csináltuk az elején, hogy mindig el tudtuk jól különíteni azt, hogy mi a mi pénzünk, és mi a vállalkozásnak a pénze. Azt gondolom, hogy ez a nulladik lépés ahhoz, hogy jól tudjon működni a későbbiben egy vállalkozás. Persze később, amikor már több százmillió forintos árbevételről beszél az ember, akkor ez nem is kérdés, hogy így működik. Viszont az elején azért úgy látom, hogy ez könnyű összetéveszteni ezt a két dolgot.
Nekünk abból volt ebből a szempontból szerencsénk, ahogy az elején is említettem, hogy az elején nem igazán kerestünk sok pénzt, úgyhogy nem volt olyan, hogy mi pénzünk, igazából csak a cégnek a pénze volt még a legelején, de mielőtt elindult a cég, már igyekeztünk olyan tudást felszedni, hogy azért valamit 20-22 évesen, amikor elindul az ember, és megalapít egy KFT-t, amikor aláírja a papírokat, olyan típusú emberek vagyunk, hogy szeretünk felkészülni mindenre, amit fogunk csinálni, és azért volt már valamilyen képünk, vagy valamilyen tudásunk arról, hogy úgy mégis hogyan kellene a pénzügyekre figyeljünk. Aztán persze ezeket évek után tudtuk csak megvalósítani, de az a szemlélet, ami akkor átjött, azt már igyekeztük a legelejétől képviselni. És hogy hogyan valósult meg, az, illetve beszélgettünk itt az adás előtt arról is, hogy sokszor az ember, ha valamilyen tudást megszerez, és még nem tartott fejben, még nem tartott az ő tudása, akkor sokszor nem is érti, hogy miért szükséges azokat a dolgokat csinálni, és ez így volt velünk az évek során, hogy felszedtünk egy tudást, volt egy bizonyos nézőpontunk, amit későbbi évek során értettünk meg, hogy akkor ezt miért fontos így csinálni.
Az alapján, amit elmondtál, Tamás, hogy miket figyeltek, meg milyen szinten figyeltek, én is visszajelzem azt, hogy ez egész magas szinten gondolkodtok a KKV körében. De nyilván a KKV az eléggé tág fogalom, hiszen tartozik bele elég kicsi vállalkozás is, meg egészen nagy vállalkozás is. De én a tapasztalatom alapján azt mondom, hogy nálatok sokkal nagyobb vállalkozásoknál sem feltétlenül van meg olyan szintű gondolkodás, meg rendszer, amiről te most beszéltél, úgyhogy ez abszolút örülök, hogy ilyen szinten gondolkodtok. És hát én is így gondolom, hogy controllingot igazából akkor érdemes, amikor már azt legalább külön tudod kezelni, hogy mi a te pénzed, meg mi nem a te pénzed, hanem a cég pénze. Mit gondoltok egyébként, hogy nektek ez mennyire fontos lába, akár összességében az üzletnek, akár mennyire fontos lába annak, hogy sikerül nyereségesen működni, az, hogy van egy pénzügyi rendszeretek, vagy tartotok valamilyen mondjuk magas szinten ezzel kapcsolatban, és figyelitek a számokat, mennyire fontos ez számotokra a sikerben, meg abban, hogy haladtok előre.
Talán első években, vagy az első időszakban kevésbé volt fontos, és manapság egyre fontosabbá válik. Most arra sikerült eljutni arra a szintre, amit ugye a méretünkhöz képest, aztán hogyha növekszünk, akkor nyilván ez majd változni fog. Én azt mondom, hogy egy olyan 90%-ban azzal, amit már látunk, így a múltról, amit látunk, azzal elégedettek vagyunk. A következő lépés az, hogy tervezni szeretnénk így a jövőre tekintettel. Ez az, ahol még látunk hiányosságokat ezen a területen. Itt biztosan mondom, hogy még bőven van mit fejlődjünk. Nem mondom, hogy nem tervezünk, jelenleg is tervezünk, kezdve az árbevételi céltól, LAB-n keresztül, a fix kiadásainkon, tehát sok mindennel tervezünk, de egy sokkal pontosabb tervezés az, ami jelenleg szükségesnek érzünk ahhoz, hogyha növekedni fog az árbevétel, akkor tartani tudjuk azt, amit egyébként a korábbi években már elértünk.
És hogy mennyire fontos a pénzügy, azt szerintem igazából mindig vagy a pénzügyekkel való foglalkozást, azt szerintem mindig azok az időszakok mutatják meg, amikor nehézség adódik a cégnek a működésében, amikor olyan gazdasági környezetbe kerül az ember, ahol nem mindegy, hogy előtte hogyan gazdálkodott, és nekünk azt hiszem, hogy a tavalyi év, a 2022-es év volt ebből a szempontból mérvadó, ugye a szomszédban kitört az orosz-ukrán háború, az infláció az, ami megugrott Magyarországon, illetve áram, vagy energiaköltség az, ami jóval magasabb lett, és mivel mi importtal is foglalkozunk, ezért a beszállítóinknak dollárban és euróban, tehát devizában, valutában fizetjük a költségeket, és ebből a szempontból nekünk a tavalyi évben nagyon nehéz volt, és mindaz a tudás, amit az előző években felszedtük, szükséges volt ahhoz, hogy ezt a tavalyi évet le tudjuk hozni, úgy, hogy jól működjön a cég, és ne kerüljünk semmilyen nagyobb bajba, mert ugye itt közel 40%-ot gyengült a forint a többi devizához képest, különösen az amerikai dollárhoz képest, ami nekünk ebből a szempontból nagyon fontos volt. Úgyhogy ez megmutatta azt, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a pénzügyekkel, és a tavalyi évnek a döntő része egyébként azt hiszem, hogy nekünk ezzel telt, válságkezeléssel telt, hogy csökkenteni tudjuk a költségeinket, és hogyha nem lett volna hozzá meg az a rendszerünk, amit már az előző években kidolgoztunk, akkor lettünk volna csak igazán nagy bajba, mert nem tudtuk volna azt, hogy mihez nyúljunk legelőször. Így volt egy nagyjáboli költségvetésünk, voltak nagyjáboli terveink, előző évekbeli számaink, és meg tudtuk azt nézni, hogy hát mi az, amihez hozzá szükséges nyúlni, honnan tudunk felszabadítani pénzt, és ezért igazán fontos, én azt gondolom, a pénzügyi rendszernek a folyamatos nyomonkövetése, mert amikor minden jól megy, akkor úgy érzi az ember, hogy nem is annyira szükséges ezzel foglalkozni, akkor lesz ez igazán fontos majd, amikor nem megy jól, és ezt mi is megtanultuk a tavalyi évben, úgyhogy bár igyekeztünk mindig tudatosak lenni, a tavalyi év az még inkább arra sarkalt, arra ösztönzött minket, hogy még tudatosabbak legyünk, és még jobban figyeljük a pénzügyeknek az alakulását. Egyébként olyan szinten is, hogy akár korábban is nézegettük mondjuk a valutának, vagy a devizának az árfolyamát, de ez nekünk most nagyon fontos szempont lett, hogy folyamatosan nyomon kövessük, és ebben még szigorúbbak lettünk ilyen szempontban magunkhoz, hogy megtanuljunk abban is valamilyen működés, vagy valamilyen logikát vigyünk bele, hogy ami hatással lesz az évvégi nyereségünkre akár, vagy a cégnek az ilyen formában lévő profitjára.
Ez alapján bennem az fogalmazódik meg, hogy valószínűleg sokkal jobban aludtatok ebben a nehéz időszakban, így, hogy volt egy rendszeretek, és láttátok, hogy igazából mi a helyzet a cégben, mintha ez a helyzet úgy érkezett volna meg hozzátok, hogy nincs meg ez a rendszer, nem látjátok, csak azt látjátok, hogy mennyi pénz van a bankszámlán, meg nyilván látjátok az árfolyamokat, meg hogy mennyit kell kifelé utalni, költségeket, de nem láttatok volna egy képet, hogy igazából most hol is tartotok.
Igen, és ahogy... Itt a Zsolt is említette, hogy szeretek feladatokban gondolkodni. Itt ebben az időszakban is igaz volt az, hogy tehát a 2020 előtti időszakban ott az ember feladata az volt, hogy haladjunk előre, növekedjen a bevétel, és a növekedés mellett legyenek olyan rendszereink, munkatársaink, folyamataink, SOP-ink, stb., hogy ez a növekedés ez kiszolgálható legyen. 2020-tól ami megváltozott, az, hogy mellé jött ez a rengeteg plusz feladat, ami a válságkezeléssel, 2022-től akár így a dollárnak, az árfolyamának a kezelésével, ott szintén egyébként fennállt 2022-ben a beszállítókkal való nehézségek, akár magával a szállítmányozással történő nehézségek, ezek mind megjelennek feladatként, és az embernek nincs egy olyan rendszere mellé, ami segíteni tudja őt, hanem az időt viszi el az is, hogy akár kimutatásokat készítsünk, és ez lehet, hogy egyébként nem tűnik hosszú időnek, de hogyha nincs meg, akár heteket igénybe vehet, hogy ezeket a kimutatásokat az ember összeszedje és kimutassa magának, akkor ez el fog vinni valahonnan időt, és nyilván onnan fog elvinni időt, hogy nem lesz a cégben egy olyan ember, aki azzal foglalkozzon, hogy menjünk tovább, hogy tudjunk növekedni, ami egy ilyen időszakban pedig még talán a nyugisabb éveknél sokkal fontosabb.
És említetted, hogy tavaly valószínűleg jobban aludtunk azért, mert volt egy ilyen pénzügyi rendszerünk. Egyébként ennek ellenére kifejezetten rosszul aludtunk a tavalyi évben. Inkább az idei évben alszunk már nyugodtabban, mert bár az idei év gazdasági szempontból, akár ha az országos gazdasági adatokat nézzük, akkor rosszabb év, mint a tavalyi. De mivel már tavaly elvégeztük a házi feladatot, mert muszáj volt ahhoz, hogy nyereségesen tudjon működni a cég a tavalyi évben is. Idén már újra ki tudtuk tűzni az ászlónkra a növekedést, és emlékszem még a kollégák arcára az első évnyitó prezentáción, amikor azt mondtuk, hogy hát mi az idei évben növekedni fogunk. A válság ellenére azon kell dolgozzunk, hogy újra növekedni tudjon a cég. Úgyhogy ezért is nagyon fontos volt az, hogy ezzel már tavaly tudtunk foglalkozni, és a tavalyi évet ennek szenteltük, hogy rendbe rakjuk ezeket a költségeket, rendbe rakjuk a kiadásainkat, és azt hiszem, hogy az idei évben fog ennek a hatása igazán látszódni, hogy most már a fókuszunk azon tud lenni újra, hogy a cégnek a növekedésével foglalkozzunk, és ne a tűzoltással ilyen szempontból pénzügyi téren.
És nagyon érezhető az, hogy az történik, amin a fókusz van. Tehát, hogy röviden én is erre szerettem volna az előbb kiukadni, hogy tavaly erősen lekerült a fókusz egyébként, még így is, hogy voltak olyan rendszerek, amik ezt támogatni tudták, és ez meg is látszott egyébként a növekedésen. 12 év leggyengébb növekedését tudhatjuk magunkénak a tavalyi évben, ami egyelőre lekapogom, de az idei évben helyreállni látszik, és ez annak is köszönhető, hogy ténylegesen az idei évet januárban úgy indítottuk, hogy a fókusz az abszolút a növekedésen van.
Így van, tavaly 1,8%-ot sikerült mindösszesen növekednünk, ami igazából nem is növekedés, hanem stagnálás. És ugyanakkor az egy fontos dolog, hogy 4-5 fővel kevesebb létszámmal tudtuk elérni ugyanazt, hasonlóan ugyanazt az árbevételt, mint az a 2021-es évben, és emiatt folyamatosan dolgoznunk kellett azon, tehát a tavalyi év az azzal telt, hogy a hatékonyságon, a válságkezelés mellett, a pénzügyi részen rész mellett a hatékonyságon tudjunk dolgozni, hogy ugyanazt az árbevételt kevesebb létszámmal is tudjuk hozni.
Igen, rengeteget foglalkoztunk automatizációval, új rendszereket vezettünk be, SOP-kat írtunk, tehát hogy egy csomó olyan dologgal foglalkoztunk, amikor robog a szekér, akkor az ember ilyen, és mivel nem annyira törődik, itt úgy éreztük, hogy akkor itt az idő arra, hogy kihasználjuk ezt az időszakot arra, hogy felkészülünk, és ez ennek idén látszik már a gyümölcse.
Akkor igazából tavaly, meg egyébként úgy gondolom az elmúlt években már az igazi vállalkozói, meg cégvezetői utat járjátok, és nem szakemberként vagytok benne a cégben, hanem cégvezetőként, és ahogy mondjátok, rendszerek, stratégia, hatékonyság, ezekben gondolkodtok, és ezeken dolgoztok, és ahogy mondjátok, ennek meg is van a gyümölcse, és egyébként én úgy gondolom, hogy elég hamar, hiszen ha tavaly dolgoztatok ezen, és ma már látjátok ennek az eredményét, akkor mondjuk egy év alatt tökre megtérül, és nem hogy megtérül, hanem átfordul, és utána már nyerességet, növekedést tud hozni az, hogy ti ezeken dolgoztatok.
Üzleti szempontból nézve igen, egyértelműen ebben a három évben tanultuk a legtöbbet, és ebben a három évben kellett igazán a bizniszre, igazán az üzleti működésre fókuszálni. Nyilván magánszemélyként, emberként ezek voltak a legnehezebb éveink, azt hiszem, de annak örülünk, hogy azt hiszem, hogy amit megtanultunk, az a hasznunkra lesz a következő években.
Erre az utolsó gondolatodra, hogy kapcsolódjak, hogy én is így gondolom, és ezt tartom az ügyfelekkel való közös munkának és egy nagy gyümölcsének meg eredményének, hogy az, amit elérünk közben, egy jellemformáló, szemléletformáló dolog, tehát nem csak táblázatokat összerakunk, hanem tényleg máshogy gondolkodik majd a vállalkozó azután. Azután a végig ott van az ő fejében, és ugye kamatozik, tehát nem csak addig, amíg együtt működünk, hanem utána folyamatosan. És mondta Tamás, hogy a tervezés az még nem áll olyan erős lábakon, mint ahogy szeretnétek, de viszont elég tisztán látjátok a tényeket, a múlt számait. Én is így gondolom, hogy ez az első lépés, és minden vállalkozásban szerintem ezt receptre kellene felírni, hogy lássák tisztán a számokat. Nem feltétlenül annyira részletesen, mint ahogy te elmondtad, mert az azért egy magasabb szint, de hogy egy ilyen nulladik vagy első szinten mindenkinek látnia kellene az üzletágait, a bevételeket, az áréseket, az, hogy a költségek hogyan osztanak, meg milyen költségek vannak, egy-két hatékonyságbeli mutatót, ami azért jelzi, hogy milyen irányba halad a cég, tehát úgy gondolom, hogy ez alapvető kellene legyen mindenhol, és az pedig egy következő szint, amit mondtál, ugye, hogy a tervezés, tehát hogy ezek alapján, meg a meglévő információk, adatok, és akár üzleti, meg vállalkozói megérzések alapján, ugye tervezzük a jövőt, és ha tervezzük a jövőt, akkor tudjuk azt, hogy igazából hatásunk van arra, hogy milyen eredményeket fogunk elérni a cégben, míg ha nem tervezzük, akkor ugye inkább megtörténnek a dolgok, akkor is hatunk rá, csak nem biztos, hogy tudatosan.
Igen, azt nehéz megtalálni, hogy hol éred el azt az árbevételi szintet, ahol már fel tudsz venni egy olyan munkatársat, aki egyébként ezzel foglalkozik, mert jó dolgok ezek tényleg, hogy az ember napra készen tudja látni mondjuk a bevételeit, kiadásait kategóriákba sorolva. Ameddig egy vállalkozás elején beszélünk, mondjuk nem tudom 10-15-20 elutalt számláról egy hónapban, addig mondjuk a jelen pillanatban beszélünk mondjuk 5-600-ról, vagy akár még többről, és itt már dedikáltan egy akár egy csapat szükséges ahhoz, hogy ezek vezetve legyenek, és hogy ezeket átlássa az ember. Azt a pontot nehéz megtalálni, hogy mikor szükséges. Egyébként szükséges az első pillanattól, csak hogy mikor teheti meg az ember az, hogy ezt valaki egyébként vezeti és csinálja.
Ugye a Nyereséges Vállalkozás podcastben vagyunk, és azért elég sokat beszélgettünk már mi is most arról, hogy miért fontos a nyereség, nem csak azért, hogy a tulajdonos sok pénzt vigyen haza, hanem azért sok oka van ennek. Ti mégis mit tesztek a nyereségért, és mi minden az, amit hallgatók is esetleg megtehetnek a saját vállalkozásukra lefordítva, meg a saját helyzetükre lefordítva?
Nyereség szempontjából kettő fő terület, amit kell figyelni, a bevételt és a kiadásokat. Elsősorban a bevételi oldal tekintetében igyekszünk mindig megtalálni azokat az új csatornákat, vagy azokat az új lehetőségeket, vagy azokat az új termékeket akár, amivel folyamatosan növekedni tudunk, és növelni tudjuk a bevételünket. Ugye ez az első pontja, mert csak ha van bevétel, csak utána beszélhetünk kiadásokról, meg nyereségről. Számunkra az eleje óta ez egy nagyon nagy fókuszt kapó terület, hogy a bevételen folyamatosan tudjunk dolgozni, és ahogy az előbb is beszéltük, ezért nagyon fontos egyébként, hogy mire fókuszál az ember. Tehát a tavalyi év, az nagyon 2022-es év nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy megtanultuk mi is azt, most tanultuk meg azt hiszem igazán, hogy az a terület fog igazán működni, amire nagy fókuszt helyezünk, és ezért nagyon fontos egyébként, hogyha egy cég növekszik és bővül, akkor minden egyes olyan területen legyen valaki, aki szakértő azon a területen, mert hogyha összeadódnak ezek a tudások, akkor mindenki tud az adott területen foglalkozni azzal a feladattal, az a terület kap fókuszt, és az a terület tud fejlődni, és így van ez a bevétel tekintetében. Tavaly, amikor a kiadások csökkentésével foglalkoztunk, akkor nem tudtunk növekedni, nem tudtunk az árbevétellel foglalkozni. Elvégeztük a házi feladatot, túl vagyunk most már a 2022-es éven, a kiadásokat rendeztük, elrendeztük ezt a részt, és idén már újra tudunk a bevételnek a növekedésére fókuszálni, és eddig egész jól veszük az akadályokat, azt hiszem jól néznek ki a számok az idei évben, most eltelt az első fél év. Ezt nagyon megtanultuk a tavalyi évben, hogy mind a kettő területre nagyon fontos hangsúlyt helyezni.
Illetve bevétel szempontjából már a kezdetek óta sokkal nagyobb cégeket nézegettünk, mint amik mi vagyunk. Úgy gondoltuk, hogy onnan érdemes tanulni, és nem kell újra kitaláljuk azt, amit egyébként ők már felfedeztek. És ezt még az elmúlt években is, és ugyanígy tesszük, hogy az ember megvizsgálja mondjuk így a külföldről beérkező, akár mondjuk élelmiszerláncokat, hogy miben különböznek, amikor bemegy vásárolni, vásárolni így a hétköznapokba, mondjuk egy magyar élelmiszerláncban, az miben különbözik egy külfölditől, akkor viszonylag könnyű észrevenni, hogy a rendszerekben, folyamatokban van radikális eltérés, úgyhogy a bevétel oldalon mi ezzel is mondjuk úgy, hogy erősítettünk az elmúlt években, hogy egyre jobban rendszerekben, egyre jobban folyamatokban gondolkodtunk, vagy előbb említettem, KPI-okat határoztunk meg, SOP-kat hoztunk létre, vagy akár új informatikai rendszereket vezettünk be. Ilyen szempontból is egyébként nagyon fontos az, hogy nyereséges legyen egy vállalkozás, mert sokkal ebben a lehetőség abban, hogy válogatni tudjon az ember, vagy próbálkozni tudjon az ember, ki tudjon próbálni mondjuk egy új rendszert, egy új szoftvert, és utána mondjuk túl tudjon lépni rajta, hogyha egyébként mégse az ideális választás. Kiadás oldalról pedig, ahogy előbb említettük, folyamatosan nyomon követtük a kiadásokat, a tavalyi évben a fókuszunk egy jelentős része ezen volt, és talán még az idei évben is egy részben ezen maradt. Ezek mellett pedig az a hatékonyság növelés, amit el tudtunk érni ezekkel az új folyamatokkal, rendszerekkel, az megmutatkozott abban, hogy mondok egy egyszerű példát, ez már nem az idei vagy a tavalyi évnek a példája, de mondjuk egy csomag logisztikán nagyon nem mindegy az, hogy egy munkatárs adott esetben, nem tudom, havi pár száz, vagy akár mondjuk ezres nagyságrendben is össze tud készíteni egy csomagot, és ez sok esetben nem attól függ, vagy nem azon múlik egyébként, hogy ő nem tudom, mennyire jó munkatárs adott esetben abban a pozícióban, hanem az az eszköz, amit a cég biztosítani tud a számára, és itt nem feltétlenül mondjuk egy ragasztószalagra gondolok, hanem azok a folyamatok, amit biztosítani tudunk, azok mire adnak lehetőséget. És talán ez az, amit megláttunk az elmúlt években, és ez az, ami ugyanúgy még tudja segíteni azt, hogy nagyobb nyereséget tudjunk realizálni.
Így van, és ez mennyire fontos szempont, azt egy egyszerű példán keresztül tudom elmesélni a cégünkben. Ugye naponta adunk fel csomagokat, amiket a futásszolgálattal kiszállítunk az ügyfeleknek, valaki megrendel egy töltőt, egy akkumulátort, vagy bármilyen tartozékot, vagy alkatrészt, akkor azt összecsomagoljuk, és feladjuk egy csomagban futásszolgálaton keresztül. És itt elértünk egy olyan szintet, ahol úgy érezte azon a területen dolgozó kolléga, hogy egész egyszerűen már nem lehet többet a 8 órában összekészíteni azokból a csomagokból, és erre mi lett volna a megoldás?
Sőt, a javaslat is az volt.
A javaslat is az volt, hogy hát jöjjön egy új kolléga, és akkor ketten fogják összekészíteni a csomagokat.
Nagyobb
költségért. Mi viszont megvizsgáltuk azt, hogy miért telik ennyi időbe összekészíteni ezeket a csomagokat, és fejlesztettünk egy olyan rendszert, ami lehetővé tette azt, hogy az az adott kolléga kétszer akkora mennyiséget tudott összerakni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont szerintem a nyereség szempontjából, hogy, hogy a folyamatokon folyamatosan fejlesszen az ember, mert nem feltétlenül csak a létszám növekedéssel lehet elérni nagyobb árbevételt, vagy nagyobb nyereséget, hanem a folyamatoknak a folyamatos, tehát a hatékonyságnak a szervezésével is. És erre tényleg nagyon jó példa, amit a Tomi is elmondott, hogy hát azt hiszem, hogy egy magyar élelmiszerlánc és egy német, egy külföldi élelmiszerlánc között pontosan ebben van az igazán nagy különbség. Ezért nyereségesebb egy külföldi áruházlánc, mert ott már a nyugati világban jóval előrébb tartanak ebben a szemléletben, és jóval jobban ki tudták már dolgozni ezeket a folyamatokat. Így értelemszerűen mondjuk, amikor megérkezik egy ilyen cég Magyarországra, akkor egy magyar cég szinte esélytelen, hogy felvegye vele a versenyt, és nagyon könnyen piacot szereznek. Úgyhogy mi igyekeztük ezeket a külföldi modelleket ilyen szempontból lemásolni, vagy megnézni, hogy mi az, amit másképp csinálhatnak, és néhány év után rájöttünk, hogy bizony itt a folyamatokban is nagy különbség lesz.
És utána ez egy öngerjesztő dolog, hiszen utána az embernek több lehetősége lesz, nagyobb lehetősége lesz, ezért mondjuk adott esetben nem tudom, egy álláshirdetést jobb helyen tudsz feladni, nyugodtabban tudsz mondjuk akár nemet mondani egy fordulóra, és egy új hirdetést feladni, és egy új kört indítani, emiatt jobb munkatársakat tudsz felvenni, akik ezeket a rendszereket jobban tudják üzemeltetni, tehát hogy ez egy ilyen körforgás ilyen módon, hogy...
Így van, és a kollégák is jobban fogják magukat érezni az ilyen folyamatokban, mert letisztázottak, átgondoltak. Nyilván mindig tudunk fejlődni, és ahogy említettem még az előbbiekben, mindig, ha az ember utólag visszanéz ezekre a folyamatokra, vagy rendszerekre, a működésre, akkor mindig lehet benne találni még jobbat, és mi olyan típusú vállalkozók is vagyunk, hogy sosem elégszünk meg azzal, ahol éppen tartunk, ezért mindig szeretjük a folyamatokat is fejleszteni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez fontos szempont a mi növekedésünk szempontjából.
Hát erre a kérdésre adott válaszotok, hogy ti mit tesztek a nyereségért, meg mit lehet egyáltalán tenni a nyereségért. Szerintem ez az elmúlt pár perc, ez felér egy komoly üzleti anyaggal, mert tényleg igazából összefoglaltatok egy egész vállalkozói gondolkodás, meg szemléletet. Ugye Zsolt, itt egy nagyon egyszerű gondolattal kezdted, hogy ugye van a bevétel, meg a kiadás oldal, és nyilván ezekre kell figyelni, meg ezekre kell hatással lenni ahhoz, hogy növeljük a nyereséget. Aztán ugye Tamás, te mondtad, vagy talán mind a ketten, hogy a tavalyi év ugye kiadások figyelésével, csökkentésével, optimalizálásával, talán ez a legjobb kifejezés, ezzel telt. És én is úgy gondolom, hogy igazából a kiadásokra, ha egyszer rárakjuk a fókuszt, és mondjuk rendbe rakjuk, utána igazából figyelni kell. Tehát utána már ott nagy csoda nincs, ha egyszer rendbe rakta egy cég a költségeit, kiadásait, ott már nagy csoda utána nincs, tehát nem tudsz levágni minden évbe hatalmas költségeket, hogyha egyszer már rendbe raktad. Érdemes figyelni, hogy nehogy megszaladjon valami, vagy tudsz-e valamit még ott optimalizálni. Ugye a bevétel oldalra, arra viszont folyamatosan hatással tudunk lenni, ez egyértelmű, és ahogy mondtátok, ti erre figyeltek is, új lehetőségek, új megoldások, hogyan lehet növelni a bevételt. És akkor amire kiukadtatok a végén, és ez ami szerintem az eszenciája az egésznek, hogy a hatékonyság, ami alapvetően egy elcsépelt kifejezés, és lehet egy laikus hallgató azt mondja, hogy hát már mindenhol hallottam ezt a hatékonyságot, tehát hagyjatok már ezzel, de hoztatok konkrét példákat is, és én is így gondolom, hogy gyakorlatilag ugye a hatékonyság növelés arról szól, hogy ugyanannyi költséggel több értéket teremtünk, több bevételt termelünk, és ahogy mondtátok ugye a példát, hogy a logisztikán gyakorlatilag nem kellett felvenni még egy embert, nem tudom mekkora bérköltséggel, hanem ugyanaz a bérköltség gyakorlatilag kétszer olyan hatékonysággal tudott dolgozni. És amit még kiemeltetek, és ez is nagyon fontos, hogy ez nem feltétlenül azon múlik, hogy az az ember milyen a hozzáállása, milyen az ő kompetenciája, képzettsége, hanem nagyon sok esetben a vállalkozás folyamatain, rendszerén, azon, hogy a cégvezetés mit biztosít ahhoz, hogy ő tudjon hatékonyan dolgozni. És hát ez igazából minden vállalkozás le tudja valahogy fordítani a saját maga nyelvére, és minden vállalkozásban legyen az szolgáltató, kereskedő, gyártó, ott vannak ezek a hatékonyságbeli dolgok. Illetve mondta Zsolti a végén, hogy mindig lehet javítani valahogy a hatékonyságon. Ezt meg ugye Biros Levente szokta hangoztatni, és mondta nekem is, amikor vendégem volt, hogy növelték a hatékonyságot, dolgoztak rajta, és eljutottak egy szintre, amikor mondta neki a cégvezetője, mert ugye már nem Levente az operatív vezető, hogy oké, de hát mégsem lehet ezt örökké növelni. És akkor mondta Levente, hogy hát elmentek egy olyan emberhez, akit mind a ketten tisztelnek, Markovics Bélához, hogy Béla mit gondol erről. De hát Béla azt gondolja erről, hogy igen, mindig lehet növelni valahogy a hatékonyságon, és aztán ennek ezer oldala van, akár azzal, hogy amit ugye Béla nagyon mar, hogy az ember milyen fontos érték, azzal, hogy jobb körülményeket teremtesz a munkatársoknak, és jobb kedvel dolgoznak, és azért termelnek, mert kedvük van termelni, nem azért, mert ott áll valaki korbáccsol a hátuk mögött, tehát hogy nagyon sok oldala van annak, hogy, hogy hogyan lehet növelni, meg javítani a hatékonyságot.
Igen, és amit mondasz, hogy meg utána a Zsolt is említette, hogy egy logisztikai területen, például ennél a kollégánál, hogyha felvettünk volna egy másik munkatársat, akkor itt arról beszélünk, hogy 100 egységet osztunk két felé, és azt mondjuk, hogy 50-50 egységnyi bért tudunk egyébként adni. Viszont ugye ebben az esetben, így, hogy egy kollégánk maradt, viszont meg tudjuk duplázni ezt a mennyiséget, tehát a hatékonysága jelentősen nőtt. Nekünk is lehetőségünk nyílik arra, hogy ott bérfejlesztünk azon a területen, emiatt ő jobban fogja magát érezni, emiatt egyébként kevésbé fog adott esetben gondolkodni a váltáson. Tehát ez egy csomó másik problémát is megold, ami megint csak el tudja vinni egyébként a fókuszt arról, hogy az ember növekedni tudjon, hogy adott esetben mondjuk nem tudom, HR problémákkal kell foglalkozni.
És persze ez sem volt mindig így, ahogy már sokszor mondtam. Azt hiszem, hogy a mi fejünkben is az volt az elején, és ahogy nőtt a cég, akkor kezdtük ezt a szemléletet felvenni, hogy hát a kollégáknak is tudnia kell azt, hogy hogyan lehet egy adott területen, hiszen ő dolgozik az adott területen, hogy hogyan lehet azt az adott területet hatékonyabbá tenni. Aztán ahogy teltek múltak az évek, és néztünk más külföldi példákat, rájöttünk arra, hogy ezt nekünk kell megváltoztatni. Tehát, hogyha valami, egy terület nem működik jól, vagy nem hoz akkora árbevételt, vagy nem hoz akkora nyereséget, akkor nekünk kell feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy mit tudnánk javítani azon a területen, hogy még jobban működjön. És abból a szempontból is nagyon fontos a hatékonyságon dolgozni, hogy így tudunk nagyobb fizetést is adni a kollégáknak, és így lesznek igazán ők is elégedettek. És erre talán még egy példát tudok hozni, hogy nálunk évekig nem volt motivációs rendszer, és nem értettük azt, hogy miért nem működik úgy az értékesítés, ahogy szeretnénk, és amikor bevezettük a motivációs rendszert, és elkezdte mindenki látni azokat a számokat, amiket ő adott hónapban értékesít, és amiket azokon a számokon felül tudott hozni, abból jutalékot is, vagy bónuszt is tudunk neki fizetni, értelemszerűen elkezdett növekedni mindenkinek az eredménye, és mindenkinek a hatékonysága, és ez is lehetővé teszi ma már akár az értékesítési területen is az, hogy ne kelljen létszámot növelni, hiszen korábban az volt a kollégáknak a saját gondolatuk, és az ő érdekük is az volt, hogy egy adott munkát minél többen lehessen elvégezni.
Igen, ezt megkaptuk, mint visszajelzés sokszor.
Hiszen az úgy jobban eloszlik a munka, és akkor azzal úgy jobban lehet napközben, jobban érzi magát az ember. És mióta van motivációs rendszerünk, azóta mind a kettőnknek ugyanaz lett az érdeke, hogy csak akkor bővítsük a létszámot, hogyha az adott kolléga tudja azt a bevételi szintet hozni, ahol már ő is elégedett lesz, és nem a többiektől veszi el adott esetben az árbevételt.
Nagyon jó példákat hoztatok itt a hatékonyság kapcsán, és talán ezzel lehet a leginkább szemléltetni, mert ahogy mondtam, ugye bedobjuk, hogy hatékonyság, hát az egy lerágott csont, és ugye akár ez a példa, hogy a magyar és a külföldi üzletek közötti különbség, hogy ugye sok esetben a külföldi üzlet hatékonyabb, egyértelmű, hogy ezért is tud olcsóbb lenni, annak ellenére, hogy ő magasabb béreket ad, biztos, hogy sokkal több költsége van összességében, mégis olcsóbb tud lenni, ugye hát azért, mert sokkal-sokkal hatékonyabb, és ugye ezt mondtátok ti is, hogy a hatékonyság akkor tudunk magasabb béreket adni, hogyha hatékonyabbak vagyunk, meg mondtad a motivációs rendszert, épp egy ügyfelemnél itt tartunk, a startvonalon állunk, hogy a motivációs rendszer elinduljon, és ugye mögé tegyük a számokat, aztán azt igyekszünk úgy összerakni, hogy a kollégák érezzék is, tehát akkor a motiváció legyen az az összeg, hogy az érezhető legyen, meg legyen értelme dolgozni, megérje ugye a cégvezetőnek is, és hogy az a végén ott csapódjon le, hogy összességében megint jobban teljesít a cég, megint nagyobb mozgástér lesz, amiből aztán ugye, ahogy Tamás, te már többször összefoglaltad itt nekünk, hogy duplánhat, de hát ha nagyobb mozgástered van, megint tudsz fejleszteni, akár bérek oldalán, munkakörülmények, stb. Oldalán, és a vége az, hogy igazából mindenki örül, mert növekszik a cég, örül a tulajdonos, örülnek a munkatársak, örülnek a beszállítók adott esetben, és ez egy hármas win vagy négyes win helyzet alakul ki.
Igen, és ez a hatékonyság növeléshez egyébként talán még két dolog volt szükséges. Az egyik az, hogy megfordult bennünk, ez talán az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben történt meg, az, hogy először, hogyha valamilyen probléma adódott, akkor hamarabb az emberben kerestük a hibát, és utána a rendszerben. Ez jelenleg megfordult, és már csak akkor keressük az emberben, hogyha a rendszerben nem találjuk azt, hiszen azon tudunk egyébként a legkönnyebben változtatni. A másik, a motivációs rendszerhez pedig egy kiegészítés, hogy Nem tudom, mert nincsen tapasztalatunk így más cégeknél, hogy vezette be motivációs rendszert. Az mi meglátásunk az, nagyjából szerintem mi egy olyan 4 éve indulhattunk el ezzel, hogy egy hosszabb idő. Tehát, hogy ez egy jó motivációs rendszert bevezetni, azt azonnal szerintem nagyon nehéz, és attól, hogy adott esetben vagy nem elégedettek a kollégák azzal a rendszerrel, vagy túl sokat adunk abból, amit ahhoz képest, amit szerettünk volna, ezen itt túl kell lendülni. Biztos el fog az ember égetni pénzt, tehát azért, mert adott esetben mondjuk felmondások lesznek emiatt, vagy adott esetben azért, mert 2-3-szorosát fizetjük ki annak, mint amit terveztünk, de hogyha ezen képesek vagyunk a különböző módosításokkal túljutni, akkor meg egy nagyszerű dolog, hogy Zsolt is említette, tényleg egy olyan dolog, hogy ami motiválni tudja a kollégákat, és tényleg arra ösztönzi, hogy nem csak mondjuk egy prezentáció során az, hogy közös hajóba nevezünk, hanem így is érzik minden munkatársunk, aki ebben a rendszerben így dolgozik.
Igen, itt a motivációs rendszer kapcsán még én is akkor visszacsatolok, hogy ennél az ügyfélnél mi is ott tartunk, hogy már a startvonalon, de abban megegyeztünk, hogy most lesz egy tesztidőszak, aztán megnézzük, hogy mit mutatnak a számok, mit jeleznek vissza a munkatársak. Nyilván biztos, hogy kell majd változtassunk rajta, és akkor szépen mondjuk egy év alatt kialakul az a rendszer, amiből aztán tényleg lehet stabilan vinni tovább. Illetve egy másik gondolat, hogy sajnos látok olyan tapasztalatot is más ügyfélnél, hogy kicsit félrecsúszott a dolog, tehát hogy nem olyan egyszerű ezt jól csinálni, hogy akkor itt van több pénzt adunk, hogyha többet termelsz, hanem azért ennek meg kell teremteni ugye a kereteit, a körülményeit, kiszámolni, hogy az mennyi az a szint, amit még odaadhatsz, és az neked is megér, úgyhogy nem egyszerű jól csinálni, de ahogy mondtátok, nagyon érdemes, mert onnantól kezdve, hogy a munkatársak érdeke egyenlő lesz a tulajdonos érdekével, akkor ugye az egyértelmű, és akkor nem csak azon, hogy arról beszélünk, hogy hát tulajdonosi szemlélet kellene a munkatársakban, hanem az önmagától fog megszületni gyakorlatilag.
Igen, kezdve attól, hogy mit jelent az egyébként, hogy ő többet termel, tehát hogy azt is már onnan indul ennek a meghatározása, hogy az több bevételt jelent, az több árés jelent, az mit jelent, hogy ő egyébként többet termel, hogy teszem neki átláthatóvá, tehát honnan fogja tudni a hétköznapokban, hogy mit kell pontosan tegyen azért, hogy az több legyen egyébként neki is a hónap végén, tehát rengeteg kérdés merül ezzel fel, de tényleg azt mondom, hogy nem érdemes feladni, mert a végeredményben egy nagyszerű dolog, hogyha ez már jól működik, csak rögös az út odáig, hogy ezt az ember kialakítsa.
És azoknak a vállalkozóknak, akik gondolkoznak ezen, hogy ilyen motivációs rendszert, vagy ilyen szemléletben vezessék, építsék tovább a cégüket, azt azért mi is hozzátennénk, hogy ez nekünk is hosszú éveknek a folyamata volt, és nagyon sok munkát tettünk abba. De ahogy te is mondtad, mi úgy látjuk, hogy megéri. Nem biztos egyébként, hogy minden cégben ez teljesen működőképes, de azoktól a cégvezetőktől, vagy azoktól az emberektől, akiktől tanultunk, mi úgy látjuk, hogy összességében mindent összevetve azért megéri ezzel foglalkozni, mert a végeredményét tekintve általában pozitív szokott lenni a mérleg.
Srácok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk. Számomra már itt saját magamnak nagyon hasznos volt a mai alkalom. Kicsit nyilván kell idő, hogy ülepedjen bennetek is az, hogy mi mindenről beszéltünk, de egy-egy dolgot mit üzennétek a hallgatóknak, akik hasonló cipőben járnak, mint ti, hasonló vagy kicsit kisebb, nagyobb cégmérettel, ugye vállalkozók, cégvezetők hasonló helyzetet élnek meg ugye itt most a világgazdaság kapcsán. Szerintetek mi az, amire most fókuszálni érdemes, és amit mindenképp egy gondolatot adnátok, hogy magukkal vigyenek a hallgatók?
Elsősorban az egyszerűsített példán keresztül, ahogy mondtam az előbb, a bevételre, a kiadásokra és a hatékonyságra érdemes fókuszálni, amik szavak ilyen szempontból, de azt hiszem, hogy a műsor során hoztunk ezekre konkrét példákat, ahogy a mi cégünkben is működik ebből a szempontból, és hát megéri ezekkel foglalkozni, és megéri kitartónak lenni folyamatosan ezeken a területeken.
Igen, és megéri ilyen és ehhez hasonló podcasteket meghallgatni, mert ha az ember csak egy gondolatot ebből el tud vinni, amit utána be tud építeni a hétköznapokba, akkor az már egy nagyszerű dolog. Talán ez egy az elmúlt éveknek a tapasztalása, hogy egy konferencián, egy podcasten, egy videóból lehet jegyzetelni, de nehéz megvalósítani 8-10 dolgot. De ha már csak egy olyan dolog van, amit el lehet vinni, az biztosan előre rendíti az embert, és hogy mondjuk csak havi egy ilyen dolog van, amit beépítesz a cégedbe, az előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Lehet nem abban az évben, lehet egy következő évben, lehet akkor, amikor egyébként majd probléma lesz, vagy gazdasági válság lesz, de hogy érdemes ezzel egyfolytában foglalkozni ilyen módon.
Akkor abban mindannyian egyetértünk, hogy a tanulás, az önfejlesztés, komfortzóna elhagyása vállalkozóként most azt adjuk is, hogy magánemberként mennyire fontos, de vállalkozóként eszméletlenül fontos, és így lehet gyakorlatilag növekedni, nyereséget termelni, sikeresnek lenni, jelentsen az bármit is, és mondjuk jól érezni magunkat vállalkozóként, meg cégvezetőként a bőrünkben.
Így van, ha egyetlen gondolattal zárhatnám ezt a beszélgetést, akkor azzal zárnám, hogy cégvezetőként rajtad múlik szinte minden. Te tudsz változtatni a dolgokon, és ez nekünk hosszú évek felismerése volt, mire erre rájöttünk, hogy mekkora hatása van annak, hogyha egy-egy területre fókuszálunk, és hogyha egy-egy területen tudunk változtatni.
Kedves hallgatók, felétek fordulok. Véget ért a mai beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük Zsoltinak és Tamásnak is, a Laptop Szaki alapítóinak és tulajdonosainak, hogy eljöttek. Köszönjük, ha végig itt voltatok, és javaslom, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornájára. Osszátok meg ezt azokkal az ismerőseitekkel, akiknek szerintetek hallaniuk kell. Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.